nagy koalíció Ukrajnában Juschenko és Janukovics kiegyezett. Magyar baromfi ágazat, 25%-os termelői árnövekedés, 40 milliárdos veszteség. Módosult a szociális segélyek rendszere, a kormány munkára ösztönöz.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradót látják, jó estét kívánok! Fél óra alatt csaknem 100 rakéta csapódott be észak-izraeli területekre. A Hezbollah rakétáitól 7 meghaltak, többen megsérültek. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy 2 katonája elesett a libanoni harcokban, egy harmadik pedig súlyosan megsérült. Közben a Hezbollah bejelentette, csak akkor hajlandó tűzszünetről tárgyalni, ha az utolsó izraeli katona is elhagyja Libanont. Izraelből jelentkezik külön tudósítónk, Szaniszló Ferenc. Szervusz, Feri!
Szervusz, Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket!
Feri, te most Metulla városban vagy, ez egy határváros, Izrael egyik legészakibb városa. Igen, erőteljesek itt a csapatmozgások, a hadműveletek. Mit tapasztalt most? Egyáltalán mit láthatnak a nézők mögötted? Hol vagy most?
Igen, ez Izrael legészakibb városkája. Mögöttem már Libanon látható azok a hegyek, nem tudom mennyire lehet kivenni itt a ködben, illetve a települések azok már libanoni oldalon vannak. Egész nap erős tüzérségi tűzpárbaj folyt. Az izraeli hadsereg nyilvánvalóan dülőre akarja vinni a dolgot, és még mielőtt nemzetközi határozat születik, szeretné felszámolni a Hezbollah gerillák állásait. Az imént egyébként itt riadót is fújtak, mert valószínűleg katyusával bombázták a környéket odátról, és innen is erősen lövik azt az oldalt.
Te látsz esélyt onnan a tűzszünetre egyébként? Ugye említetted, Ehud Olmert azt mondta, hogy addig harcol a Hezbollah ellen Izrael, amíg Dél-Libanonban nemzetközi erők nem érkeznek. Sőt, Tony Blair közben azt mondta a mai napon, hogy napokon belül megszülethet a libanoni válság rendezését célzó ENSZ határozat. Van esély a tűzszünetre?
Így van, Györgyi, valószínűleg az izraeli vezetés szeretné ez alatt a pár nap alatt ezt a dolgot lerendezni, és az első nemzetközi erők, akik hát várhatóan vagy franciák, vagy a többiek közül, akik éppen az imént is kilövés volt innen, az első nemzetközi erők megjelenésétől abba hagynák ezt az akciót, illetve hát ezt a háborút, addig viszont folytatják eléggé intenzíven. Na most a béke esélyei, hát én ma beszélgettem itt egy izraeli katonával, egy szóvivővel, és hát nem igen látják, de ő azt mondja, hogy ők katonák, amit a politikusok mondanak, ők azt fogják végrehajtani. Mindenesetre ezen az oldalon sem minden fenékig tejföl, nem tudom mennyire hallatszik be, most is innen lődöznek, nem messze tőlünk. Ezen az oldalon sem könnyű, hiszen éppen ma elvittek bennünket a libanoni oldalhoz, és hát a Hezbollah zászlói még mindig látható távolságban vannak, tehát nem sikerült kifüstölnie még ennek a roppant fölényben lévő hadseregnek sem a Hezbollah összes gerilláját.
Feri, a városban a civil polgárok, az emberek mennyire félnek, vagy egyáltalán vannak-e, elmenekültek-e?
Hát innen is menekültek, tehát nem csak Dél-Libanonból menekül a lakosság, Észak-Izraelből is, ahol végigjöttünk ma egyébként a földközi tengertől egészen idáig, itt nem messze már a szír határ van, jöttünk, és hát mindenütt szinte teljesen lakatlan települések vannak. Innen nem messze van például Kirjat Smona nevű város, jószerével csak néhány férfi maradt benne, és rengeteg katona tüzérségi állás. Persze, hogy menekülnek az emberek, mert naponta ez a város is kap 40-50 katyusát, amelynek ugyan nincs különösebb romboló ereje, viszont az embereket gyilkolja.
Segélyek érkeznek, erről tudsz-e valamit?
Hát segélyek érkeznek, de úgy látni, hogy Izraelben nem csak a katonák dolgai vannak jól szervezve, hanem hát ugye ez egy olyan ország, amely évtizedek óta szinte hadban áll a szomszédaival, illetve saját területén is, a palesztinokkal. Tehát jól megszervezték ezt is. Például a civileket ugye az ország középső részébe viszik, ahol letelepítik, akik maradnak, azoknak óvóhelyek vannak előkészítve. Tehát mondom, jó szervezet, de hát ez akkor is egy átkos helyzet mindenki számára. Hát ezt mi tudjuk, pontosan tudósítók, akik mondjuk megjártuk már a Balkánt is, operatőr kollégámmal, Nagy Tiborral, és hát ugyanazokat a jeleneteket látjuk viszont, sehol nincs biztonságban az ember, senki, hát pláne a civilek nem, mert mi legalább a munkánkat végezzük, de hát ők viszont itt élnek, vagy kellene, hogy éljenek, egyelőre nem tudnak.
Feri, vigyázzatok magatokra, köszönjük a beszámolót!
Köszönöm szépen, igyekszünk.
Meghalt 8 palesztin, köztük egy gyermek, amikor az izraeli hadsereg a gázövezetbeli Rafah ellen indított támadást, 26 sérült van. A tűzérségi csapásban meghalt az iszlám dzsihád palesztin szervezet katonai szárnyának egyik tagja is. Most további külföldi hírek következnek röviden.
Ukrajnában Viktor Juscsenko államfő elfogadta Viktor Janukovics kormányfővé jelölését. A két politikus aláírta a nagy koalíció elveit rögzítő nyilatkozatot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a 4 hónapja tartó belpolitikai patthelyzet. Juscsenko megfogalmazása szerint az ukrán politikai elitnek most esélye nyílt arra, hogy egyesítse az ország keleti, orosz párti és Ukrajna nyugati részét, ahol viszont az európai integráció hívei vannak többségben. 6 ember meghalt, több ezernek pedig el kellett hagynia otthonát, amikor a Fülöp-szigeteken végigsöpört a Prapiron nevű tájfun. A heves esővel járó vihar Kína felé vette útját, ahol már is több 10 000 embert evakuáltak. A tájfun közelsége miatt Kína Hainan tartományában leállították a vasúti közlekedést, a halászhajókat pedig visszaparancsolták a kikötőkbe. A turistáknak azt ajánlják, hogy zárt, biztonságos helyen tartózkodjanak. Dél-koreai humanitárius szervezetek segélyt küldtek Észak-Korea árvisújtotta térségébe. Ez az első eset, hogy Észak-Korea segélyt fogadott el a júliusi ítéletidő óta. Az Élelmezési Világszervezet adatai szerint a hatalmas esőzésekben tönkrement a kommunista ország teljes rizs, illetve burgonya termése. Észak-Korea eddig még a Vöröskereszt segélyeit is visszautasította.
Hírek itthonról. A Baromfi ágazatban 25%-os termelői áremelés várható szeptember 1-től a madárinfluenza okozta ágazati sokk, valamint a különböző járulékos költségek emelkedése miatt. A Baromfi terméktanács szakértői szerint az ágazat árvesztesége éves szinten elérheti a 40 milliárd forintot. Közben a kacsák és libák után már a tyúkokat, kakasokat is írtják Bács-Kiskun megyében.
Petőfi szálláson a körzeti orvos a minap végigjárt a tanyák egy részét, felszólítva a tulajdonosokat, vágják le házi szárnyasaikat, különben az összeset elviszik. Nagy ég semmiről sem tudtak, így őket váratlanul érte, amikor másnap megjelent náluk a konténeres autó.
Mindent vittek. Igaz, megkérdeztem, miért nem vitték a takarmányt is, ami annyit fizettem a natásért. Vitték volna, megkérdeztem, most már én élhetem meg. Úgy se lesz más. Megeszem azokat.
A zömében nyugdíjas és egyedül élő tanyasiak házi állataikból élnek. Közülük vágnak le egyet-egyet, eladásukból pedig a téli tüzelő árát egészítik ki. A község polgármestere a lakóktól tudta meg, hogy le kell vágni az összes házi baromfit.
Én úgy gondolom, hogy önkormányzatnak erről illet volna tudni. Csupán csak arról értesültünk, hogy elrendelik a községünkben az állatot, és hogy hogyan kell védekezni ez ellen a betegség ellen. Más értesítést mi nem kaptunk.
A tanyasiak nem értik, miért kellett elvinni házi szárnyasaikat, ha Bács-Kiskun megyében hetek óta nincs madárinfluenzás megbetegedés. Már akkor is félnek, ha egy autó megáll a házuk előtt, hát ha az állataikért jöttek.
Már a segély sem jelent segítséget, panaszkodnak sokan, miután július 1-től megváltozott a rendszeres szociális segély összege. A jogosultak korábban egységesen 18 000 forintot kaptak. A mostani első kifizetéskor azonban már bizonyos szempontok alapján dől el, kinek mennyi jár. Ez például az Ormánságban, Baranya megye egyik legszegényebb részén is feszültségeket eredményez.
A magyar mecskei shillingék havi 40 000 forintból élnek. A férfi munkanélküli, így beteg felesége nyugdíja és a szociális segély a biztos bevételük. Szeplán a szokott 18 000 helyett már csak 12 000 forint segélyt kaptak.
Nem tudom, a házat se csinálhatatni, javítgatni, mert megcsinálom én magam, de hát anyagot kellene venni, de nem telik rá.
A polgármester hangsúlyozza, az új szociális törvény már a családtagok száma, az egyfőre eső jövedelem, valamint az öregségi nyugdíj alapján szabja meg a segély összegét.
Kormányrendelet születik, ami alapján itt az önkormányzat az általuk meghatározott egységek, illetve szorzók alapján kiszámítja, hogy minden családtagnak vagy családnak mekkora szociális támogatás jár az elkövetkezendő időkbe.
A szaktárca szerint igazságos a rendszer, csak olyan családban csökkent az ellátás összege, ahol keresettel is rendelkeznek.
Most a cél az volt, hogy a legnehezebb körülmények között élőknek legyen nyújtson segítséget ez az új rendelkezés.
Az államtitkár hozzátette, a másik fontos szempont a munkakedv fokozása volt. Ahol pedig önhibájukon kívül állástalanok az emberek, ott a segélyfolyósítás helyett a szaktárca munkahelyteremtést szorgalmaz.
A hírszerző információi szerint újabb leépítés várható az egészségügyben. Összevonják a Szent István és a Szent László kórházat. A főváros ettől legalább 20%-os megtakarítást remél, ez körülbelül 200 dolgozó elbocsátását is jelenteni. Havas Szófia, a Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi Bizottságának szocialista alelnöke alapnak azt mondta, bár hivatalos döntés még nem született az említett két intézmény összevonásáról, várhatóan ősszel elkezdődhet a folyamat, és nagyjából egy év múlva be is fejeződhet. Bírál a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A civil szervezet szerint elfogadhatatlan intézkedéseket tartalmaz az egészségügy átalakításáról szóló zöld könyv, mert aránytalanul megterheli a több gyermeket nevelőket.
Az intézkedések elsősorban a gyakrabban beteg kisgyermekeket, illetve az idős embereket érintenék. De ez a két réteg van a legnehezebb anyagi helyzetben, figyelmeztet az Egyesület.
A zöld könyvben belefoglaltakkal pontosan az a legnagyobb baj a Nagycsaládosok Országos Egyesületének, hogy a vízidíj, illetve az ágydíj megjelenésével a családokat fokozott terhelés sújtaná.
A döntéshozóknak figyelembe kellene venni, hogy Magyarország demográfiai helyzete katasztrofális. Ugyanakkor a nagy családokban nevelkedik a gyermekek 30%-a, mint a Szabó Endre, aki elfogadhatatlannak tartja, hogy már a 4 éves gyermek után is vizitdíjat kellene fizetni. Az Egyesület szerint egyébként a vizitdíj bevezetése nem váltaná ki a hálapénzt. Viszont úgy látják, ha a dohány és az alkohol jövedéki adója az egészségbiztosítóhoz folyna be, akkor lehetne fejleszteni az egészségügyet.
Kifizetődő betegszállítás. A Mentők és Betegszállítók Országos Egyesülete bejelentette, az év végéig átvállalná a teljes lakosság kórházból történő szállítását, azután, hogy az egészségügyi miniszter az Országos Mentőszolgálat 734 fős leépítéséről határozott.
A Magyar Betegszállítók Országos Egyesületénél hangsúlyozták, 42 tagszervezetük 360 gépkocsival már eddig is döntő részt vállalt a szakkíséretet nem igénylő kórházi szállításokból.
Az OEB betegszállítási kasszájának a 60%-át a mi tagszervezeteink szállították és finanszírozódtak nálunk, 40%-át az OMSZ-nál. Na most ez a másik 40% is, az az 1.200.000 beteg, ami emögött áll, erről szól a következő idők története.
A szervezetnél úgy vélik, kifizetődő lehet átvenni a betegszállítást. Időközben a Fidesz egy 5 fős szakértői csoport létrehozásával együttműködést ajánlott a kormánynak a mentőszolgálat ügyében. Mikola István leszögezte, a betegszállítás leválasztását a mentőszolgálatról csak több év alatt és csak hatástanulmányok birtokában lehet végrehajtani.
Megrendített minket a mentőszolgálattal kapcsolatos történés. Én magam is mentőztem, több balesetben részt vettem mentőként, és tudom, hogy milyen borzalmas helyzet. Minden másodperc, minden perc számít. Itt csak nagy szakmai alázattal, nagy körültekintéssel lehet a feladatot végezni. A 740 embert pedig nem szabad elbocsátani.
Az egészségügyi minisztériumnál sem a Fidesz együttműködési ajánlatára, sem a Magyar Betegszállítók Egyesületének ajánlatára nem reagáltak.
Több tiszamenti település vezetői szerint a kormány törvénysértést követel, ha nem a hatályos jogszabályban foglaltak szerint valósítja meg a vásárhelyi tervet. A vízügyi miniszter szerint szó sincs erről.
A vásárhelyi tervben foglaltak megvalósulnak, ám a munkálatok csúszhatnak, közölte Persányi Miklós Tisza-szigeten. A vízügyi miniszter hozzátette, bizonyos infrastruktúrális és vidékfejlesztési feladatokra rendelkezésre állnak a vásárhelyi terven kívüli kormányzati források is, amelyekre pályázhatnak a tiszamenti települések.
Nem is gondolom, hogy amiatt kellene halasztani a védműveknek a fejlesztését, az árapasztó tározókét vagy a töltésekét, mert egy adott településen még nem sikerült minden vágyat megvalósítani, mondjuk beleértve azt, hogy a csatornázás teljes legyen.
A polgármesterek a vásárhelyi terv komplex megvalósítását támogatják, de kifogásolják, hogy az eredeti tervek szerint például 2007-ig a Tisza mentén 6 víztározót kellett volna megépíteni, eddig azonban mindössze 2 helyen kezdődtek meg a munkálatok.
Régóta hangoztatjuk, hogy csak ilyen integrált módon van értelme a Tisza járvízvédelemről gondolkodni és megvalósítani, hiszen ha csak árvízvédekezési program valósul meg, akkor az a sok-sok probléma, amely a Tisza mentén egyre súlyosbodik, az lassan oda vezet, hogy nem lesz mit és nem lesz kit megvédeni a Tisza mentén.
Azt is szeretnék tudni, hogy a második nemzeti fejlesztési tervbe beépített komplex TISZA programra mekkora forrás áll majd rendelkezésre.
Most nézzük a további híreket röviden. Élő lánc a turulért, a szobrot 30 napon belül el kell bontani. Kombínó se ma, se holnap, egyelőre nem állnak forgalomba a villamosok. Holnap startol a Forma 1, már ma dugók voltak a fővárosban. Idén is háromnapos ünnepségsorozaton emlékezhet az ország az államalapítás évfordulójára. 18-án délután Dunaparti vigasságokra, 19-én este pedig örömkoncertre várják az érdeklődőket. A hagyományoknak megfelelően 20-án lesz zászlófelvonás, tisztavatás és repülős bemutató a Duna fölött, délután ünnepi szentmise és szentjobb körmenet, este pedig tűzijáték. Az ünnepségek összköltsége 204 millió forint. Jogerős ítélet szerint egy hónapon belül el kell bontani a turul szobrot. A Jobbik bejelentette, élő lánccal fogja megakadályozni a bontást.
A 12. kerületben felépített turul szobrot az SDS szerint, mint a II. Világháború végét idéző szélsőjobboldali jelképet, és mint építési engedélyek nélküli építményt is mindenképpen le kellene bontani. A szabaddemokraták hangsúlyozzák, hogy a kerület polgármestere Mitnyán György által építetett turul szobor mellett ugyanúgy el kellene bontani a Böszörményi út másik végén a holokauszt üldözöttjeit segítő magyaroknak emléket állító igazak falát is.
Ebből ugyanazt mondjuk, mint a turulról, hogy teljesen mindegy, hogy a Böszörményi út egyik vagy másik végében van, teljesen mindegy, hogy mi volt az eredeti szándék, nem megengedhető az engedélyek meg papírok nélküli építkezés.
A Jobbik Magyarországért mozgalom a közigazgatási hivatal által elbontásra ítélt turulszobrot megvédené, mivel igazságtalannak tartja, hogy a számtalan engedély nélkül épült közterületi szobor közül épp ezt az egyetlen egyet akarják lebontani.
Készek vagyunk arra, hogy akár polgári engedetlenséggel is fizikailag egy élő láncot alkossunk a turul szobor körül. Eddig már több mint 500-an jelentkeztek erre.
Jogilag még nem tekinthető teljesen lezártnak a turul szobor ügy, mivel a közigazgatási hivatal bontási határozatával szemben, jogszabálysértésre hivatkozva, 30 napon belül a szobor építői kérhetnek bírósági felülvizsgálatot.
A MOSZ mellett a rendőrtiszti főiskola tanára és a Társaság a Szabadság jogokért elnöke is úgy véli, bocsánatot kellene kérni a rendőrségnek a Népszava fotósa ellen intézkedés miatt. Bene László országos rendőrfőkapitány ma levélben válaszolt a felvetésre, ám ebben csupán az intézkedés körülményeit írja le. Bocsánatot nem kér a fotóriportertől.
A Népszava fotósát a hétvégén megbilincselve vitték be a rendőrségre, mert egy fürdőző azzal gyanúsította, hogy pedofil fotókat készít a Balaton partján. Erről a bejelentésről néhány órán belül a kapitányságon kiderült, hogy alaptalan, ám a rendőrök szakszerűségére jellemző, hogy még jegyzőkönyvet sem vettek fel a bejelentés tartalmáról, ám ártatlanul meghurcoltak egy újságírót. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság tegnap sajtótájékoztatón jelentette be. A rendőri intézkedés törvényes és jogszerű volt, ugyanakkor hozzátették, hogy a rendőrök nem kellő alapossággal és körültekintéssel jártak el.
Én, ha rajtam múlna, én a rendőr, aki jön felvételizni, akkor kiírnám nagybetűkkel az erőszakot, itt nem, ez nem erőszak, nem azért van ez.
A rendőrtiszti főiskola tanára szerint a rendőröknek tanítani kellene, hogyan érjék el erőszak alkalmazása nélkül, amit akarnak.
Ha már történik mégis ilyen balépés, akkor már jó lenne, ha képes volna arra a rendőrség, hogy azt mondja, hogy tévedtünk. Nem mi az egész rendőrség, ez a fiatal kollégánk, ez elvesztette a fejét, az indulatán tudott úrrá lenni.
A Társaság a Szabadságjogokért elnöke úgy véli, változtatni kellene azon a gyakorlaton, amely szerint ugyanaz a rendőrség vizsgálja az ilyen kényes eseteket, amelynek a dolgozója elkövette az esetleges visszaélést.
Van arra jó külföldi példa, hogy olyan független civil testületeket hoznak létre, melyek pontosan az ilyen ügyekben arra hivatottak, hogy kivizsgálják a történéseket.
Az URFK nem akart nyilatkozni az ügyben. Csupán annyit mondtak, nem tartják indokoltnak a bocsánatkérést.
A Népszava fotóriporter egyébként panaszt tesz a siófoki rendőrsége. Annak vizsgálatát kéri, hogy az eljárás törvényes volt-e. Gumi abroncsok között csempésztek ukránokat. 87 ukrán és egy orosz állampolgár találtak egy magyar kamionban a Vas megyei Kámnál. A 36 férfi és az 52 nő legálisan érvényes útlevéllel és vízummal lépett Magyarország területére. Az embertelen körülmények között összezsúfolva szállított ukránok a határőröknek elmondták, hogy fejenként 1000-2000 euró ellenében akartak Olaszországba, Franciaországba és Spanyolországba jutni. Életveszélyes állapotban van egy ismeretlen folyadékot fogyasztó kisgyermek. Kórházi kezelésre szorul az a 2,5 éves győrteleki gyerek, aki a jelenlegi adatok szerint valamilyen benzin származékot ivott egy sörös üvegből. Az eset idején a gyermek édesanyja és más felnőttek is a közelben tartózkodtak, de nem vették észre, amikor a kisfiú ivott a talált üvegből. A korábbi tervek ellenére sem ma, de még holnap reggel sem állnak forgalomba a kombinó villamosok a Nagykörúton, tudta meg híradónk a gyártócégtől. A Siemens szakemberei az elmúlt 36 órában átvizsgálták mind a 6 darab villamost, és kiderült, hogy a hibás ajtó működést egy beállítási probléma okozta. A cég szóvivője Fekete Szilvia híradónk kérdésére elismerte, felmerült, hogy az éles forgalom előtt utasokkal, mégpedig önkéntesekkel tesztelnék a kombinókat. Egyébként a Siemens napi 650 ezer forint kötbért fizet a BKV-nak a jelenleg használhatatlan járművek után. Holnap dől el, hogy mikorra fejezik be a járművek javítását. Már ma felfordulás övezte a holnap kezdődő Forma 1-es magyar nagydíjat. A belvárosi útlezárások miatt dugók alakultak ki, a mentők és a rendőrség egységei pedig különleges készültségben dolgoznak a hétvégén.
Magyaródon már készülődtek a szágúdó cirkusz holnapi fogadására. Budapest belvárosában viszont már káosz volt. A Dózsa-György út felét, a felvonulási teret és a Hősök terét is lezárták. A mai bemutatót is hömpölygő tömeg várta. A ringen holnaptól viszont még többen lesznek. Erre számít a mentőszolgálat is. 20 autóval dolgoznak majd a Hungaroringen extra bevételért.
Ez a saját bevétel tehát a Forma 1-es cirkusztól, illetve a Forma 1-es versenytől áramlik az országos mentőszolgálat költségvetésébe, és ez természetesen az alaptevékenységünkre, tehát a magyar betegek sürgősségi ellátására használjuk fel.
A rengeteg külföldi turista miatt képzettebb, idegen nyelvet is beszélő biztosokat rendeltek a pályához. A rendőrség Romániától is kért segítséget ez ügyben.
Azokon a helyeken, ahol a beengedőpontok vannak, a lelátók környékén, illetve a különböző kempingekben és parkolókban, ahol megfordulnak a külföldi vendégek, ott mindenhol találkozhatnak olyan rendőrökkel, akik több nyelvet is beszélnek.
Különös figyelmet fordít a rendőrség a prostitúcióra is. Idén már nem csak az örömlányokat, de a szolgáltatást igénylőt is megbüntetik.
Új elkerülő szakasz, felavatták és forgalomba helyezték az M3-as autópálya Nyíregyházát délről elkerülő 8 kilométeres szakaszát, valamint a 4-es főút városhoz bevezető új 4-sávos részét. A 2 év alatt 33 milliárd forintból 17 híddal és 2 csomóponttal megépült útszakasztól biztonságosabb közúti közlekedést várnak, valamint a városon áthaladó kamionforgalom 20%-os csökkenését. Együttműködési megállapodást írt alá Cselényi László a Duna Televízió és Rajkai László a Magyar Kábel Televíziós és Hírközlési Szövetség elnöke. Ennek értelmében a szövetség javasolja tagszervezeteinek, hogy vegyék fel kínálatukba a Duna TV Autonómia nevű csatornájának adását, és ha van szabad műsorhely alapcsomagjukban, ott helyezzék el azt. Jelenleg a hazai háztartások mintegy tizedében fogható a Duna Televízió húsvétkor elindított Autonómia nevű 2-es csatornája. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség körülbelül 1 millió háztartásnak szolgáltat. Most átadom a szót Kelemen Zsoltnak, aki már várja önöket a sporthírekkel. A késő esti híradó 9:30 körül lesz, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra.
Jó estét kívánok! 23 ezer néző a Puskás stadionban, 100 ezrek a Duna Televízió képernyője előtt, 19 gól és rengeteg felejthetetlen pillanat. Az idei mai kaszkó Forma 1-es jótékonysági focigála sikere talán a tavalyit is felülmúlta. A Toyota csapat versenyző overája már elkelt a liciten, mégpedig 1 millió forintért, de a 1784-es SMS számon tovább adakozhatnak a Duna kulcsszó elküldésével.
A felejthetetlen estével a helyén Pál és a Madarász utcai gyermekkórházon, valamint a Piros Orr alapítványon is segítettek a résztvevők, és velük együtt önök, nézők is. A gálára visszatérve nem csak a focitudásukról, de szerénységükről és a rajongók iránti határtalan szeretetükről is tanúbizonyságot tettek a két csapat tagjai, köztük az érinthetetlennek tűnő Forma 1-es sztárok is.
Hát nagyon jó játékosaink voltak egyrészt, másrészt pedig azt hiszem, hogy tényleg jó formában vagyunk minden játékosunk, mindenki végigfutott a meccset. Erősebbek voltunk, de jó volt a meccs. Nem az a fontos, hogy ki nyer, hanem az, hogy szórakoztassuk a közönséget.
Teljesen elégedettek vagyunk mindenki a csapatban, hiszen sikerült szórakoztatnunk a közönséget.
És már is indul be, és kapja az indítást, itt az egyenlítési lehetőség, Schumacher!
Nem csak a bajnokok ligájától, hanem az UEFA kupától is elbúcsúzott a Debrecen labdarúgó csapat, ami után a magyar bajnok tegnap este 4-1-re kikapott Skopjéban. 5-2-es összesítéssel a Rabotnicki jutott tovább, és játszhat a francia Lille-lel a BL főtáblára kerülésért.
A magyar bajnok ismét könnyűnek találtatott a BL főtábla felé vezető úton, pedig 20 percig minden a tervek szerint alakult Skopjéban. Ám utána...
Azokból a hibákból, amiket már előre megbeszéltünk, elemeztünk, és az első mérkőzésben is benne voltak, sajnos gólokat kaptunk. A játékban már nem tudtuk azt a pörgős ritmust fölvenni, amit a Skopje ránk erőltetett.
A jövőbeli jobb szereplés érdekében változtatásokon töri a fejét a debreceni mester.
Meg kell próbálni építeni a csapatot, a jövő csapatát építeni, egy olyan csapatot építeni, amelyik jövőre esetlegesen nemzetközi polondra kerül, akkor ott eredményesebb tudja lenni. Több bizalmat kell a fiataloknak szavazni, a magyar bajnokságban edződjenek, és bízunk benne, hogy esetlegesen meghatározó játékosai lehetnek a csapatnak majd.
Magyarországon azért a kiugró vagy netán sorozatos sportsiker sem jelent mindig garanciát a sikeres folytatásra, hiszen törvényszerűen a csőd szélére sodorja az adott csapatot. A jelek szerint ez alól a Pécsi Női Kosárlabda Klub sem kivétel.
Kosárlabda bajnokság Mizó Pécs nélkül olyan, mint a futballbajnokság Fradi nélkül. És hogy van is esély erre? Ma felrepent a hír, hogy lehet. A női liga ugyanis nem fogadta el a Pécs nevezését, és hogy augusztus 15-éig kaptak határidőt adósságuk rendezésére.
Az első helyi ülésről itt a 21. század technikáját felhasználva egyetlen egy hivatalos sor jelzést nem kaptunk, én is a sajtóval értesültem. Nem tudom, hogy mire kérnek, hogy mit adjunk le. Adósságkezelés folyik, így van, a játékosainkkal való tartozás rendezése is folyik. Nem titok, és nem is rejtjük ők alá, 70 millió forint körüli a tartozás, amit nagyon régóta görgetünk.
Tegnap értékelte a liga az eddig beérkezett levezéseket, és ennek alapján adott egy ilyen tájékoztatást, hogy állnak a nevezések, de semmiféle döntés, se pró, se kontra nem született.
Augusztus 15-én tehát kiderül, amire a pécsi elnök csak ennyit mondott.
Nem lesz ez a gond.
Az esti híradó után friss sporthírekkel várom önöket, viszontlátásra.
Újabb csatornákkal bővült a Telehold műsormagazin. Magyarországon csak a Teleholdból válogathat a legtöbb már 84 csatorna műsorából. Itt mindent megtalál. Műsorajánlók, hírek, pletykák, információk. Keresse minden kedden az újságárusoknál. Telehold. Műsormagazin maximalistáknak.
Living Color. Therapy. The Or. Girls. Jazzmetes.
Prodigy.
Giovanotti.
Iggy and the Stooges.
Ministry.
Sziget 2006. Már napi jegyek is kaphatók elővételben. Sziget. Mert kell egy hét együttlét.
Herr Günther 40 éve büszke vakító fogaira, ezért keresi fel fél évente fogorvosát Sopronban. Vagy lehet, hogy csak a sajtért jön? Pannónia, a sajt az oka mindennek.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Megszűnt, és jó néhány napig szünetel is a kánikula. No, abszolút értelme nem lesz hűvös idő, hiszen az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű, az ilyenkor szokásosnak megfelelő hőmérsékletű időre számíthatunk a következő napokban. Egy hullámzó hidegfront érte el a Kárpát-medencét, illetve Közép-Európát, ezért aztán a hidegfront egy jó ideig még a vendégünk marad, többfelé okoz majd kiadós mennyiségű csapadékot, és bizony főként az északnyugati területeken jelentősen mérsékli a nappali fölmelegedést. Mint látják, északnyugat felől továbbra is hűvösebb levegő érkezik hozzánk, és ez lesz a következő napok időjárásának meghatározója. Az előttünk álló éjszakán alapvetően borongós idő várható, bár a nyugati északnyugati területeken kissé felszakadozhat a felhőzet. Élénk lesz az északnyugati szél, elsősorban az ország középső, illetve keleti területein várható többfelé eső, zápor, eső, zivatar. Nem lesz túlságosan hűvös a hajnal, mintegy 13-19 fok közé csökken addigra a hőmérséklet. Aztán holnap délelőtt elsősorban a keleti és a középső területeken várható újabb zápor, zivatar, ugyanakkor nyugaton, északnyugaton még akár a nap is előbukkanhat. Viszonylag gyorsan emelkedik a hőmérséklet, bár nem túl magasra, a délutáni csúcsérték általában mindössze 20-27 fok között alakul, ennél melegebb lesz a délkeleti tájakon. A keleti-délkeleti tájakon kiadós esőre, záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadásra van kilátás. A nyugati területeken csak időnként növekszik meg erősebben a gomoly felhőzet, és alakul ki egy-egy futó zápor, de egyre élénkebb, erősebb lesz az északnyugati szél. Kettős front hatásra számítsanak az erre érzékenyek, tehát hideg és meleg front egyaránt hat majd. Hazai vizeink megérezték a hidegfront átvonulását, a hőmérsékletük jelentősen csökkent az elmúlt 24-36 órában. A következő napokban is meglehetősen változékony időre számítunk. Látják, szombaton is többfelé várható eső, zápor, eső, zivatar, bár azért némi napsütés is lesz, 22-27 fokra számíthatunk. Aztán vasárnap hasonló helyzet lesz, hétfőn 20-26 fok, tehát mérsékelten meleg idő várható. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
A Zalaegerszeg és az MTK az előző bajnoki szezonban gólzáporos mérkőzéseket játszott. Az elmúlt héten, az első fordulóban az MTK hazai pályán 4 gólt lőtt a Reacnak, a Zalaegerszeg pedig a Fehérvár ellen nyert idegenben 3-2-re. Az MTK negyedik lett az előző szezonban, a Zalaegerszegtől pedig ugyanezt várja a vezetőség az idejében. Hogy hogyan bír egymással a két gólerős gárda, azt nálunk megnézhetik. Zalaegerszeg MTK élő közvetítés a Duna Televízióban pénteken 19 órakor.